többször talán a gyerekekhez szólnék, hogy mondanék nekik egy nagyon gyerek történetet. Valószínű, minden bizonyára a felnőttek már tudják, de hogyha gyerekek előre jönnének, akkor én egészen fölvátagolnék. Mert amíg nem látom itt a gyerekeket, addig olyan bátortalan vagyok. Bárkinek az ölébe is lehetünk, mi ott a székbe tudsz oda ülni. Hát nagyon bátrak vagytok, és ettől, hogy már tényleg bátrak vagytok, én is felbátorodom. Nekem is szükségem van bátorságra, és azt most tőletek kaptam. Mesélek nektek olyan indián történetet, ami egy alapvető történet, ezt a felnőttek lehet, hogy már ismerik, de rendkívül sok a mondani valója, és ez a történet meg rendkívül egyszerű. Indiánok között, tudjátok, hol vannak ezek az indiánok, vagy hol voltak?
Igen, Afrikában.
Hát nem, nem, majdnem, majdnem, egy picit úgy balra. Ez a, de nagyon tudod, hogy hol van a bal. Tehát Amerikában voltak, meg vannak most is indiánok, de azért egyre kevesebben vannak szegények, és beolvadnak az amerikai hatalmas népességbe. És ezek között, amik volt egy olyan történet, hogy abban az időben, amikor az indiánok uralták Amerikát, akkor tudod, hogy nem volt telefon, meg ilyen digitális.
Igen, mert az indiánok csak sosem szabad lenni a telefonon, mert sosem mennek el sehova, csak együtt
mennek. Igen, meg lehet, hogy azért nem volt, mert nem is volt áram, meg nem volt még telefon, igen, meg ilyeneket mindent találták ki. Nagyon régi időkről beszélünk ám.
Jó, amikor a sátrakban lakunk.
Sátrakban? Tényleg, hogy indián sátorban.
Igen, van ilyen kicsi hátrahagyják, és odálltok elleni, és ahol különbik azt, és egyszer meg meghaladták, és hagyjunk.
Te nagyon ismered már az indián történeteket, és javaslom, hogy olvassál még, nagyon jól teszed, és olyan bátran beszélsz, és olyan hangerővel, hogy én is megint csak fölbátorodom. Na szóval, az volt ebben az időben, amikor még nem volt tévé, meg nem volt könyvse. Képzeld el az indiánok régi világában.
Igen, telefon sem.
Telefon sem volt. Na szóval, az volt akkor a szokás, hogy amikor volt egy idős indián, akkor a gyerekek mindig körbe vették. Úgy, ahogy most ide kiültetek, és tegyük föl, én idős vagyok. Jó? Ez csak úgy hátra.
És akkor
csak játszunk. Most én játékból idős vagyok, de te meg valóságból gyerek vagy. Jó? Az így maradtad? Oké, ez is tetszik. Nekem is tetszik, hogy játékból idős vagyok. Na szóval, a lényeg, hogy ebben az időben az volt a szórakozás, és ugyanakkor az iskola. Hogyha egy idős kövé odaültek a fiatalok, akkor a gyerekek azt mondták az idős tapasztalt indiánnak, biztos hosszú fehér haja volt, nem úgy, mint az enyém, hosszú fehér haja volt, de képzeld el, játékból volt ilyen hosszú a haja, és akkor azt mondták, hogy mesélj nekünk valami történetet. És erre az öreg tapasztalt indián leült a gyerekek közepébe, a kör közepébe, és elkezdte mesélni, hogy tudjátok, ez úgy van, hogy amikor egy ember megszületik, akkor a gyerekeknek kinyílt a szeme, hogy ezt el kell képzelni, hogy megszületnek a gyerekek. Hogy mi történik akkor. És azt mondja, hogy az öreg bölcs indián, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor benne van két farkas. Az egyik farkas a rossz farkas. Tudod, melyik a rossz farkas?
A fekete.
A fekete. A címét már eltalálta, nem úgy, mint Afrikát. De ez nagyon jó.
Akkor van, mert csak egy sem vadászik.
Hát igen.
A piros.
Od nekulcu, igaz? Od nekulcu ne pil, bizony. A zsemre színű az nagyon aranyos, nekem azt tetszik a legjobb volna.
Igen, mert az, mert az nem már senki.
Az nem, a színenja. Akkor a zsemre színű lesz a jó farkas, és a piros, fekete, az meg a rossz farkas. Jó lesz? Jó. Na most, és mitől rossz a rossz?
Azért, mert senkinek sem ellenállás
pedig. Nagyon. Hát az a lehető legjobb válasz volt. Ez már a háromból kettő jó válasz volt. Nagyon jó. Tehát nem engedelmeskedik, rosszat csinál.
Igen, és megharap más.
Megharap más. Hát ez a farkas nagyon fekete.
És már húzusz volt, és ennek minden napja húzusz.
Húzusz volt. Na most a jó, a zsemre színű farkas, jó? A zsemre színű farkas az meg mitől jó? Mit csinál?
Jó dolgokat tesz.
Egyértelmű.
De valamit megölel.
Megölel, bizony. Szeret, igaz?
Igen.
Engedelmeskedik, igaz?
Igen. Nevetetni is lehet.
Nevetetni is tud, igaz? Még. Meg ő is nevet, igaz?
Még lehet vele játszani.
Játszani. Ez a legfontosabb. A legfontosabb, hogy lehet vele játszani. Így van. Na most, erre az egyik kisgyerek megkérdezi ezt az őrs indiánt, hogy mondd meg! Na hát akkor... Ja, mert az öveg indián azt mondta, ezt már kívánszik, én is csak játékon is elkezdek öregedni. Tehát azt mondja az öveg indián, hogy az nagyon fontos, hogy az egyik erős legyen, a másik meg elgyengüljön. Hát ez a kérdés az, hogy melyik gyengül el? Melyik gyengül el? Erre az öreg bölcs azt mondta, hogy tudod, melyik gyengül el? Amelyiket nem táplálod.
A feketék.
A feketék, meg a pirosok. De a zsemre színű, a jó, az efetni kell, mert akkor erős lesz, igaz?
Aki és az mindenkit
le tud győzni.
A gyengének semmit sem tud.
Így van, ettől gyenge.
És ezt a rajzból visszajön.
Pont így van, pont így van.
Ez a legyenős, és ezt a teljesi a kezdet.
Na ezt de délben, ne végnél, mert otthon jársz el nagyon jól. Jó, ez az ki az erős és különleges. A lényeg, hogy azt kérdez az egyik gyerek, hogy na de akkor én nekem mit kell csinálni? Azt mondja az öreg bölcs, hogy hát ne etesd a feketét meg a pirosat, csak a zsebre színűt etessed. Azaz mit jelent az etesni a farkas belül? Azt jelenti, hogy nem csinálod a rosszat, mert ha rosszat csinálod, akkor erősíted, eteted a fekete meg a piros farkas. De ha jót csinálod, ha szereted az anyut, szereted a kicsődet, ha van, vagy a nővéredet, a bátyádat.
De nincs is tesó.
Nincs is tesó. Hát, ha lesz.
Majd a bidőkkel lesz majd.
Ez még a jövő zenéje. Ennek most nem tudjuk a végére járni, de a lényeg az, hogy azért a családtagokat nagypapát szeretheted. Nagypapát szeretheted.
A nagypapához nekem.
Jaj, de kár. Te akkor mit szeretettel beszélsz egy szóra? Na, hogyha jót teszel, akkor azt erősíted.
Ha meg rosszat,
az nagyon jó. És hogyha a rosszat teszed, akkor meg a rosszat erősíted, és akkor az erősödik belőle.
Szerintem is a jót kéne.
A jót kéne. Na ez a tanulság. Pasi. Ez a tanulság. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyébként mi itt azért vagyunk szombatról szombatra, hogy ezt az úgynevezett jó és a rossz közötti küzdelmet megtanuljuk. Ennek a felnőtt módját, nem úgy a gyermek módját, hanem a felnőtt módját. De majd ezt ti is megmondjátok átomulni, de már most is remekül tudjátok a válaszokat. Köszönöm szépen a figyelmet! és akkor visszamehettek a helyet.
Nos, akkor felnőttekhez, ez már nem játék, ez már a valóság, és az élet, ugye, ahogy meg lett hirdetve, ez a mai nap egy sáfársági nap. Két évvel ezelőtt, amikor itt voltam, akkor a párfordulásról beszéltünk, ha még emlékeztek, én is csak onnan emlékszem, hogy megnéztem a feljegyzésemet, de ma egy sáfársági napra gondoltam, mégpedig arra, hogy a Biblia tulajdonképpen ezt a sátánsági képet használja arra, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk. Tudjuk, hogy kik vagyunk. Tulajdonképpen abból indul ez ki, hogy van egy teremtő, aki bennünket megteremtett, és azt akarja a teremtő, hogy mi olyan közel kerüljünk hozzá, amilyen közel csak lehetség. Mit ért ez alatt a Szentírás? Azt mondja, hogy mi, mint teremtmények, soha nem leszünk olyan hatalmasak, hogy teremtőkké legyünk, igaz? Ez olyan egyszerű, és még egy gyerek is megérti, hogy én például soha nem léphetek a papám helyére, igaz? Soha nem leszek az én saját édesapám. Az más. Az az édesapám volt, sajnos. Ma mostanában lenne, ma lenne, október 9. Ma lenne 95 éves, de ezt már nem érte meg. De a lényeg, hogy én soha nem léphetek a papám helyére. Nem lehetek a saját papám. Ez a lehető legtermészetesebb. Ugyanígy természetes, hogy nem lehetek teremtő. Hiszen teremtménynek teremtett meg Isten. Igaz? És azok, akik ismerik a Szentírást, tudjuk, hogy mi volt a bűn annak idején, amikor a kísértő fejében, szívében megfogalmazódott ez a gondolat. Azt mondta, hogy én olyan leszek, mint a teremtő. Sőt, még én fölé kérdezem. Na, de hát ez olyan buta, bűnös dolog, hogy ettől az egész világ, legalábbis a mi világunk, itt a bűnvilága teljesen fejetetére állt, és olyanná lett, mint amilyen ma. Csak azért, mert érthetetlen buta dolgot kívánt az ember. Nos, a mai alkalommal arról lesz szó, hogy a sáfárság az mit jelent? Mi a szemlélet? Hát azt mondhatnánk, hogy egyszerűen az tudja, hogy van egy ura, van egy Isten, van egy teremtője. És azt tudja, hogy minden, ami van, azt a teremtőjétől kapta. Igaz? Ez ilyen egyszerű. De hogy mégis milyen bonyolult és fontos, és nem nagyon tudja az emberiség történelme is mutatja, meg a mai helyzete az emberiség. Nem tudják, hogy van egy teremtő Isten. És ebből alakul minden probléma, pedig azt jó volna tudnunk, hogy mi sáfárok vagyunk. Azt látod, hogy itt ezen a kis jelképes, sokat mondó képen, ugye egy modern sáfár van, nem egy bibliakori sáfár. A modern sáfár, akinek már a technika is a kezében van, vagy a lehetőségében van, de ettől még csak teremtmény, és ettől még azzal kell gazdálkodjon a földdel, meg mindennel, amit Istentől kapott. Hogyha tovább megyünk, igen, az sikerült, akkor ez már lehet, hogy... Csak egy alapígét hadd emeljek ki. ugye amit itt olvashattok a képernyőn is,
ez a teremtéssel kapcsolatos gondolat, amely úgy hangzik, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, mondja az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a Szent Háromság. Ugyan teremtjünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék. Ezt a szót kiemeltem, mert ez egy nagyon lényeges ebben a zsákmányi gondolatkörben, hogy uralkodjék a tenger halain, az én madarain, a farmokon, mint az egész földön, és a földön csúszó, rászó mindenféle állatokat. Tulajdonképpen ez a teremtési alap bibliai gondolat, ami rendkívül sokat mond el. De azt mindenképpen, amit eddig hangsúlyoztam, hogy mi mindannyian teremtmények vagyunk. És Isten úgy tekint ránk, hogy megtisztel bennünket, hogy mi olyan közel kerülhessünk hozzá, amilyen közel csak lehet. Ezt már említettem, de mindjárt még jobban ki fogom bontani, hogy mit jelent ez. Mindenképpen nézd meg ezt a kiemelt szót, az uralkodást. Mit jelent uralkodni?
Hogy uralkodhatunk mi az életünkön, vagy a lakásunkon, vagy a kertünkön. Hogy uralkodhatunk? Döntéseket hozhatunk, tehát Isten felhatalmazott bennünket azzal a hatalommal, ezt tőle kapjuk, hogy dönthetünk. Ha gyerektörténetek gondol, dönthetünk, hogy én ápolom a körtefámat, vagy kivágom a körtefámat, nem? Én dönthetek, megtehetem mindegyiket, mind a kettőt, nem? De akkor uralkodok fokosan, hogyha én megismerem a Földet, a magot, az időjárást, a földrészünket, megismerem önmagamat, mire van szükségem, mi kell nekem, megismerem a, maradunk a körténél, megismerem a körtét, mint gyümölcsöt, mint fát, mire jó, mire tudom használni, igaz? Ez fokosabb uralkodás, mint nem csak kivágom a fát, nem? Ki is lehet vágni, mert főleg, hogyha mondjuk tele van minden körtefával, akkor lehet, hogy egy kis hely is kéne, és valami másnak is kellene hely, na de ez az én döntésem. Mit tartok jól? De azt is mondhatjuk, hogy úgy tudok uralkodni, hogyha megismerem önmagamat, azt, amit Isten teremtett, a földet, a gyümölcsfákat, a levegőt, a vizet, a napfényt, igaz? Ha ezeket én megismerem, és használom a magunk javára, na akkor mondhatom, hogy van. A kiírtást azt nem mondanám, hogy az az egyetlen módja az uralkodásnak. Van, amikor fontos, igaz? A fának a kivágása, mondjuk ha előregedett, vagy túlbeteg lett, vagy valami. Világos, hogy valamikor pontossá válik, de az ismeret az a lényeg. Úgy tudok uralkodni, igaz? És azt mondja Isten, hogy mind az egész földön uralkodja. Hadd hozzak egy másik gondolatot. Egyszer csak át fog váltani. Én adodom neked ezt, jó? És akkor te csak szólok neked, hogy váltsál, és akkor az lesz a legjobb, mert te jobban ismered ezt a távirányítót. Ez az. Nagyszerű. Itt egy régi bölcset, Epiktetus nevezetű úriembert hadd idézzek, akit látod, hogy az újszövetségi korszak elején élt. Ez az Epiktetus azt mondja, hogy az embereket nem a dolgok zavarják, hanem az, ahogyan veszik azokat. Bennünket nem a körte zavar, bennünket nem a levegő zavar, bennünket nem az uralkodás helyzete zavar, hanem az zavar, ahogy kezelem az adott helyzetet. A mai emberiség elég sok kérdéssel, problémával küzd. Van egy általános népbetegség, amit azt mondhatjuk, hogy a depresszió, az egy általános népbetegség. Nekünk magyaroknak külön hajlamunk van a depressziós állapotra, vagy gondolkozásra. Ez egy egyszerű tény, ezen nem lehet sokat szomorkodni. Érdemes tudni, hogy mi egy depresszióra hajlamos emberek vagyunk, vagy a történelmi miatt, vagy bármi miatt, gényei miatt, fogalmam sincs, de oda kell figyelnünk rá. De mi a depresszió? Az, amikor az ember nem érti önmagát, és nem érti azt a világot, amiben és nem érti Istenet sem. Ha nem érti Istenet, nem érti önmagát, akkor hiányzik az Isten. Világos, logikus, hogy depressziós. Mi az, ami segíthet ebben? Igaz? Van az a teremtési leírás, hogy Isten a maga képére teremtette az ember. Igaz? Mit jelent az Isten képűség? Mit jelent? Tulajdonképpen azt jelenti, igen, lehetőségek, de azon is érdemes elgondolkozni, hogy ha te meg akarod ismerni önmagadat, akkor kit kell megismerni? Isten. Nem a szüleidet? Nem a gyerekkorodat? Mondjuk kancer? Vagy valami? Jó, ha ismered a szüleidet, nem? Jó, ha érted a gyerekkorodat. Világos, ezek mind nagyon-nagyon fontosak. De ha meg akarod ismerni magad, a Biblia szerint, akkor a Teremtő Isten kell megismerned. Mert ő a saját képződés hasonlatosságára teremtett meg vezetni. És azért teremtett a saját képre és hasonlatosságára, mert olyan közel akar emelni magadat, hogy téged, engem, bennünket magához, amilyen közel csak lehet. Teremtők soha nem leszünk, de mi a Teremtő, aki a saját képre és hasonlatosságára teremtett, aki nem csak, hogy úgy mondjam, úgy néz ki, mint ahogy Jézus is emberként megjelent közöttünk. Tehát úgy külsőre így nézett ki Jézus, de belülről, belsőre, lelkében, bensejében Isten szabad akarattal rendelkezik, és mit adott a teremtményeinek? Szabad akarat. Isten tudja, mi a különbség a jó és a rossz között, és nekünk is megadta azt a képességet, hogy tudhatjuk, mi a különbség a jó és a rossz között. Ja? A körte az él. Hát ezért a növény az egy élő lény, igaz? De a körte az tud dönteni? Van szabad akarata?
tudja, mi a jó és a rossz között a különbség? Miért nem? Mert a körtét élőnek teremtette meg Isten, a körtefát, igaz? De nem ruházta fel az Isten képűséggel, azaz nem emelte olyan közel magához, mint téged, emléket. Érted, hogy mit értek az alatt, hogy olyan közel emel magához? Nem fizikailag, mint felemel egy felnőtt egy gyermeket és magához szorít. Ez is aranyos, de én úgy felnőttes értelemben értem, hogy olyan közel emel bennünket magához, amilyen közel csak lehetség. Azzal, hogy megtisztel bennünket, és azt mondja, szabad akaratot adok neked, választhatsz engem, de óva intelek, hogy elfordulj tőlem, de választhatod ezt is, csak nem lesz neked így. Válasz az élet. Válasz engem. Igen? Ilyen szempontból érdemes azt átgondolni, hogy mi emberek tudsz váltani a következő képre. Lényegében, hogy az életet hogy értékeljük, az a mizös. Látod-e, hogy teremtmény vagy? Vagy nem látod, hogy teremtmény? Látod-e, hogy szeret téged az Isten? Vagy nem látod? És ilyen kérdéseket. Tulajdonképpen a sátánsági szemlélettel Isten bennünket megtisztel, de ugyanakkor azt kell mondjuk, hogy védelmezni is akar. És én most erre helyezném a hangsúlyt, hogy azzal, hogy Isten elmondja, hogy ti az én sátáraim vagytok. Ez azt jelenti, hogy Isten elmondja, hogy én szeretném, hogyha egészséges életszemléleted lenne. És ezt te meg én tudjuk már 2021-ben, hogy már mit jelent, amikor egy ember elfeledkezik arról, hogy van Istene, és nem gondol Istenre úgy, mint teremtőjére, tehát nem tudja, hogy teremtmény. És ez ma már eljut oda is, hogy egy férfi nem tudja, hogy férfi, egy nő nem tudja, hogy nő, és úgy neveli esetleg a következő generációt, hogy nem akarja neki elmondani, hogy kisfiam te kisfiú vagy, vagy kislányom te kislány. Hanem azt mondja, hogy döntsd el magad. De a kérdés, hogy mennyire lesz önértékelése, mennyire lesz helyes én tudata, vagy öntudata, a gyermeknek, vagy neked. Igaz? Mennyire alakul ki az Isten különbség? A sátánság szó az mit jelent egyébként? Ugye ez egy régies kifejezés, mert régen volt olyan élethelyzet, hosszú-hosszú évezredeken keresztül, hogy volt egy gazdag úr, akinek nagy-nagy földterülete volt, de hát akkora volt, hogy azt alig lehetett bejárni, igaz? És a gazdag úr a távol lévő földterületet ki kellett, hogy adja valakinek, és ő kinevezett valakit sápárnak. Ez a sápár két dolgot kellett tudni. Hogy ő sápár, és hogy ő nem így. Igaz? De a sátánság az hatalmas tiszt volt, nem? Hát ő volt az intéző, ő volt a menedzser, ő volt az igazgató, ő volt a legmagasabb rangú valaki azon a birtokon. Ő egyetlen egy nem volt, nem volt tulajdonos. Igaz? És azt is tudnia kellett, mivel nem tulajdonos, hogy ha az ő a hazajön, akkor el kell számoljon
hogy mit csinálsz, igaz? Na ez a sárkány. Ezt kell neked tenni az életeddel, az egészségeddel, a lehetőségeiddel, és ezen keresztül Isten tulajdonképpen bennünket szeretne védeni. A következő képet, hogyha megláthatjuk, akkor ez tulajdonképpen összefoglalja a mai gondolatunkat. Nem kell sok képet látnunk annak érdekében, hogy érezzük, hogy miről van szó. Amiről eddig beszéltünk, itt kiemeltem csak, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, hogy uralkodjon. És itt ezen az ábrán, ahol ilyen mély sejteket vagy rajzot lehet látni, itt a középső sejt az igazán lényeges. A körülötte lévő hat, az fontos, de azok csak a részletek. A középső sejt az azt mondja el, hogy én függök az Uramtól, a Teremtőtől. Én függök az életemben Istentől. Mert én az életemet is ajándékba kaptam, igaz? A levegőt is ajándékba kaptam. Ezért világos, a lehetőleg természetesebb, hogy a levegő, hogy tiszta maradjon, hát kinek a felelősség? Istené. Hát, öt kérdésből most ez a rosszabb közében. Mert azt mondja Isten, én megteremtettem a levegőt, átadom neked, azt csinálsz vele, amit akarsz. Vagy tisztán tartod, vagy nem. De ez a te felelősség, igaz? Isten újjá tudja teremteni. Ilyen szempontból neked igazad van, hogy a végső felelősség az majd az Úr, igaz? A teremtő, mert jön a teremtő, és azt mondja, én újjá teremtem az egész föld. És ez a levegőt is újjá fogja teremteni, teljesen tisztává fogja tenni, de a felelősség most jelen pillanatban a miénk. A felelősség az a miénk, és tudnunk kell, hogy ha én nem figyelek a teremtőre, akkor nem tudom, hogy hozzá tartozom, és nincsen felelősségtudatom, nem élek a lehetőségemmel, hogy Isten Úrnak, most ilyen értsed jól ezt az Úr kifejezést, sápárnak teremtett meg bennünket, és azt mondja, hogy a te kezedbe adod az életedet. És ebben minden kedved beletartozik. A tested, a környezeted, a családod, a szomszédod, a házad, a telefonod, minden a te felelősségedben van benne. És Isten azt mondja, hogy én ezt mind átadtam neked, és ezt használd a magad javára, és akkor vagyunk jó sáfárok, ha azt tudjuk, hogy mi függünk Istentől. Általában ezt a függő viszony, ezt a mai időben mindig negatív értelemben szokták használni. Hogyha valaki függő állapotba kerül. Igaz? És valóban úgy van, hogyha valaki mondjuk a hobbiától függ, vagy tudom én, a telefonjától függ, vagy alkoholtól függ, vagy bármitől, akkor az káros. Nem? A telefon az önmagában nem rossz dolog, vagy az internet nem rossz dolog, de hogyha attól függő állapotba kerül valaki, hát az már káros. De Isten azt mondja, hogy mindent én adtam a kezedbe, és ez a hat kis apró részlet, amiről beszélünk részletesebben, vagy csak röviden megemlíteni,
az idő, ahogy is ma elhangzott már valamilyen összefüggésben, hogy az idő is az olyan, amivel el kell számolni. Nem? És rendkívül elgondolkoztató, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten rögtön úgy kezdte Ádámmal és Évával, hogy 6 napon keresztül tegyél, amit szeretnél. Amit jónak látsz, amire kedved van, amit feladatodnak érzel, amit tetszik, azt teszel, amit akarsz, de a 7. napot számd rá. Azt töltsd el veled. Mert én jövök, és veled akarok lenni. Érdekes dolog, hogy Isten az, ő az, aki teremtette az időt, de mégis azt mondja, hogy az időt is a te kezedbe adom. Erről még egy pár mondatot mondunk, de most csak menjünk végig. A tudásunk és a képességeink. Az, hogy valaki mondjuk asztalos, azt a képességet kitől kapta? Hát egyértelmű, hogy Isten szól. Bizony, ez akkor a 7. is ez egy jó válasz. Tehát Istentől kapta, ha tanul valamit, a mérnök, a asztalos, minden tudást az ember Istentől kapta. A képességeink Istennek az ajándékai, amivel bennünket boldoggá akar tenni, teljes emberré akar tenni, és a többi, és a többi. Igaz? A természet és az egészségünk, amit eddig beszéltünk, a levegő, vagy a erdő, vagy a vizeink, és a többi. Világos, hogy ezeket mind Isten teremtette, és átadja nekünk. Igaz? Még a napsugár is, hogy így mondjam, át lett adva nekünk. Milyen érdekes, hogyha ezen elgondolkozol. A kapcsolataink, ez is egy kerülete az Isten teremtésének. Ő az, aki közösségbe teremtett minden. Szent Háromság, közösség, Ádám és Éva közösségét teremtette meg, akiknek meg azt a feladatot adta, hogy szaporodjatok el. És töltsétek ezt a földet. Az emberiség közösségét is Istentől kapnak. Az, hogy beszélni tudunk, és te hallani tudunk, beszélni tudunk. Az, hogy kommunikálni tudunk. A 21. századok azt mondják, hogy a kommunikáció korszaka. Teljesen jogos, sok szempontból. De a kapcsolataink, azoknak is mi vagyunk a felelősek. A munkánk és a szórakozás. Azoknak is felelősek vagyunk. Igaz? Az anyagiak. Anyagiak alatt most kifejezetten a pénzt értem. Ez az. És majd erről is egy pár gondolatot megemlítünk, hogyha megpróbáljuk a következő képet elővarázsolni, és akkor az időre koncentrálunk. Csak hadd kérdezzem meg röviden. Ki teremtette az időt?
Isten.
Egyértelmű. Na de most csak két mondatot engedjetek meg. Ezek ilyen filozofikus kérdések. Volt idő, amikor nem volt idő? Volt idő, amikor nem volt idő, de Isten már volt. Igaz? Ez az érdekes az, hogy ezt értjük, noha nem tudjuk felfogni, nem? Értjük, azaz Isten megteremtett nekünk egy olyan felfogó képességet, amivel még azt is el tudjuk képzelni, és meg tudjuk érteni, amit nem tudunk elképzelni, és igazából nem értünk. Hogy lehet, hogy volt idő, amikor még nem volt idő? De ugyanezt elmondhatnánk a térre, a világűrre. De a kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, az a bibliai leírás azt mondja, hogy volt olyan idő, amikor még nem volt világűr. Fel tudom fogni, nem értem, hogy ez mi, de meg tudom érteni. Arra,
Tudom, hogy volt olyan idő, amikor még nem teremtette meg Isten az időt, nem teremtette meg a teret, nem teremtette meg az anyagot, az energiát, a fényt, igaz? Most ebben nem tudunk mélyebben belemenni, de az érdekes, hogy Isten, aki teremtette az időt, átadja nekünk, így jelképesen, és azt mondja, hogy felelőssége van, ahogy használod az időt. Ez tőled tűn. De én kérek egyet. 6 napon keresztül azt teszed, ami a feladatod, és ami jól esik neked, a 7. napot törzs velem a teremtőddel. Függőd. És miért van 6+1, és miért nem 1+1, tehát miért nem úgy, hogy egyik nap azt csinálom, ami a munkám, másik nap meg az Istennel töltöm, és miért nem 28 és majd a 29. Isten így döntött, és ettől kezdve ez így van. Ez egy egyszerű tény, amit át kell látnom. És hogyha megyünk a következőre, akkor láthatjuk, hogy a tudásunk, amiről beszéltünk, a képességeink, azok mind Istennek az ajándékai, és ha te egészségesen használod az időt, ha tudod, hogy azt Istentől kaptad, ha egészségesen használod a tudásodat, és a lehetőségeidet, a képességeidet, akkor ez része a boldogságodnak. Ha nem tudod az idődet megfelelően használni, tudsz boldog lenni? Tudod a választ. És hogyha nem használod megfelelően a tudásodat, vagy a képességeidet, a lehetőségeidet, akkor tudsz boldog lenni? Hogyha mész a következő képre, ott van a természet és az egészség, és a mai emberiség már felismerte, hogy milyen nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosodjon bennünk, hogy Isten adta nekünk a környezetünket, nem? És igenis a tengerén is felelősek vagyunk. A stratoszféráért is felelősek vagyunk. Ha tetszik, ha nem. A tudomásul veszem, ha nem. De azt nekünk adta Isten. Érted, hogy milyen hatalmas témakörök vannak mögötte? És ma már látod, hogyha itt ezen a képen látunk egy családot, egy papát, aki férfi, egy mamát, aki nő, meg a gyerekeket, és érezzük, hogy...
A kisbabákat.
Kisbabákat, bizony. Hogy milyen megtiszteltetés Isten részére. Hogy közölte Ádámmal, hogy te férfi vagy, és közölte Évával, hogy te nő vagy, és ő meghatározta, hogy mit jelent a család. Micsoda megtiszteltetés, és milyen zavar jön belőle, hogyha valaki ezt nem látja. Igaz? Nézzük a következő képet. Itt van a kommunikáció, a kapcsolataink. Nem érdekes, hogy milyen hatalma van a beszéd? Hogy milyen szavakat használ? Hogy beszélünk egymással? Hogy mennyire tisztelettel beszélünk egymással, vagy nem? Milyen szavakat engedek meg magamnak, vagy nem? Még a hangsúlynak is milyen hatalmas jelentősége van, nem? Még a hangsúly. Mert én üvöltözhetek is, nem? Van lehetőségem. Na de nekem uralkodni kell, nem? Még olyan értelemben is uralkodni kell, ahogy Mózesről olvassuk a Bibliában, amikor azt mondja az Úrnak, hogy de hát ugyan, mert én már nem tudok úgy a udvar nyelvén beszélni, ahogy kellene, itt vagyok már 40 év a pusztában, mert már megváltozott a szókészlet, már megváltozott sok minden,
én nem tudok így beszélni, atyám. És ebben az Úr meg mit kérdez vissza? Hát ki a mit szállhat az embernek? Ki tett téged arra alkalmasra, hogy tudsz beszélni? Hát, bízz bennem, majd én veled beszélek. Igaz?
Vagy itt a következő dia, a következő terület, a munka és a lehetőségeink, a szórakozásunk. Igaz?
Milyen érdekes, hogy mondjuk egy kis vakonnak nincsen felelőssége, hogy milyen munkát végez, nem? Néha ez áldás, néha meg ez átok, igaz? Attól függ, hogy milyen a helyzet, de felelőssége lehet volni a kis vakon, hogy milyen munkát végez. És az ember, hát világos, hogy a kis vakondot Isten nem a saját képére és hasonlatosságára, nem tiszteli meg azzal, hogy döntésképességgel járítja. Hogy erkölcsi képességgel járítja. Hogy válaszza jót, és tartózkodj a rosszat. Ezt a lehetőséget egy vakonnak nem adja meg. Egy oroszlánnak nem adja meg. Egy őzikének nem adatok meg. De nekünk, akiket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, nekünk ez nem adat. És milyen nagyon boldoggá tud tenni bennünket, hogyha úgy tudunk munkálkodni, úgy tudunk dolgozni, és úgy tudunk szórakozni, kikapcsolódni. Mennyire kiegyensúlyozottá lesz az életünk, hogyha ezt felelősen, sárkárként használjuk, igaz?
A legutolsó terület az az anyagiak, ahogy említettem. Érdemes, ha váltasz egy képet, érdemes tudni és látni. A pénzt azt Isten teremtette? Nem.
Az összes eddig itt mind Isten teremtett, nem? De a pénzt azt nem. De az érdekes az, hogy az anyagiak is az én felelősségem, nem? Hogy használom. És tudjuk nagyon jól, hogy ha nem felelősen kezelem azt a pénzt, amit mi találtunk ki, mi nyomtattunk ki, mi adunk neki értéket, ha jól érted azt, hogy mi adunk neki értéket, nem te meg én határozunk meg a tőzsén a forintnak az árfolyamát, hanem az embereknek a tevékenysége, bárkinek is a tevékenysége, de nem egy ember dönt, hanem valahogy ez így, ez a gépezet, ez működik, de amit mi csinálunk, az is felelősség teljesen kell, hogy legyen használva, nem? Érted, hogy ha a sátán szót meghalljuk, akkor tulajdonképpen mindig a pénzre gondolunk, de hát az egyik elenyésző része, egy hatoda, vagy egy kicsi része, fontos, mert hatoda, de kicsi része az ember felelősség tudatának, boldogság forrásának, igaz? Egy kicsi szerepe, de mivel Isten bennünket arra képessé tett, hogy létre tudjuk hozni pénzt, ki tudjuk találni, hogy nem fél kiló sóval kell megvennem az ágyat, amit nem tudok elkészíteni magamnak, vagy a telefon, nem 60 kiló sóért kell megvásároljam, hanem meghatároztuk a pénzértéket. Igaz? Ez egy találmány a mi részünkről, de mivel mi felelősségteljesek vagyunk, és erre lettünk megteremtve,
az anyagiak is lényegében a mi sátárságunk alá tartozik. És Isten úgy rendezte, hogy még az anyagiakkal kapcsolatosan is érdemes nekünk a sátári tudatot azt látni. Ha még egyet tudsz lapozni, ez lesz az utolsó kép, és így be is fejezzük a mai gondolatmenetet, hogy fölismered biztos, hogy ki az a fiatal ember, József, igaz? Pedig nincs odaírva, de mindenki tudja, hogy ez József lehet, aki azért ugye a sátánsági szempontból egy nagyon érdekes karakter. A saját élete önmaga felett, az urai felett tudott uralkodni, az érzelmei felett tudott uralkodni, a családja felett tudott sátánkodni, és az uralkodás így értem, hogy úgy uralkodott a családja felett, hogy tisztelte a család. Tisztelte a fáradt, tisztelte Potifár. Tisztelte Potifár. Tisztelte a börtön, a főpohárnokot, akikkel a történetben találkozunk, a testvéreit, akik elhozták, azokat is tisztelte. Most a tisztelet oldaláról nézve az ő életét, hogy mennyire egészségesen tudott sárfálkodni, és a hitével is egészségesen sárfálkodott, nem? Ismered a gyülekezetét Józsefnek, hogy hova tudott járni gyülekezetet? Volt neki gyülekezete? Volt neki egy darab bibliára legalább? Egyáltalán nem volt bibliára sem. Még elemárt, hogy sem olvastam. De az érdekes, hogy egyháza nem volt, igaz? Gyülekezete nem volt. De mivel sáfárnak látta magát, otthon, amíg a patrai házban volt, végezte azt, amit a szülők mondtak neki. Felelős. És bármelyik élethelyzetben azt látod, hogy felelősen állja meg a helyét, még a börtönben is, ne beszélve a másik végletben a fáraó mellett, mint miniszterelnök. Ott is sátánként. És milyen gyönyörű, amikor azt mondja a végén, hogy most nincsen az idézetben előbb kivetítve, hogy ne aggódjatok, mondja a testvéreim. Isten engem a ti megmaradásotokért küldött el Egyiptomba. Igaz? Nem a testvéreim bántja, hogy na, ti rosszat gondoltatok, mi meg akartatok ölni, el akartatok adni, és arra gondoltatok, hogy még egy kis pénzt is húztok belőle. Nem gondoltátok, mi, hogy ide kerülök, és itt látok ennek. Na most akkor üljünk törő. Nem mondtam ezt. Igaz? Isten azt szeretné, hogy ha te is, meg én is olyan sátárok lehetnénk, akik tudják a helyüket, tudják a felelősségüket, és tudják, hogy fűnek a Teremtő Istenhez, aki nem sokára eljön, és rendet rak a bűnvilágában. És megjutalmaz a számadáskor téged is, és egy örök élettel fog jutalmazni. Adja az úr, hogy mindez igaz legyen mindannyiunkra, és minél hamarabb igaz legyen, hogy mi jó sáfárként tudjunk megállni a mindennapi életben és Istenben. Amen. Mm-hmm.